Dicsőség és hála legyen az Úrnak, ezt teljes szívünkből hisszük. Nem jövőbenileg leszünk egyszer megmentve, hanem már is meglettünk mentve, amikor a mi megváltónk az ő vérét és életét odaadta érettünk a Golgotai keresztfán. Hálásak vagyunk a kegyelem minden adományáért, hálásak vagyunk minden egyes ígéért, amelyet Isten kinyilatkoztatott nekünk. Hálásak minden áldásért, hálásak minden testvérért, minden testvérnőért, mindazokért, akik ebben az időben teljesen Istennek szentelik az életüket, nem csak félig meddig, nem csak együtt futnak egy kicsit, hanem a szívüket is beleteszik. Akik tudják, miről van szó, és van egy célkitűzésük a szemük előtt. Isten ígéje bizonyára ebben az időben is megteszi azt, amiért küldve lett. Nem térhet üresen vissza. Megteszi azt, amire Isten küldte azt. Amint tudjátok, aligha vártunk látogatókat erre a hétvégére. Magam sem tudtam, hogy itt leszek-e, de már gyakorlattá vált, hogy az első vasárnap a hónapból itt vagyok, az utolsó vasárnap pedig Zürichben. Amíg az Úr másképp nem rendelkezik, addig ki fogunk tartani az ígéretünk mellett. Nem vagyunk rá méltók. Az, amit Isten végzett rajtunk, nem is beszélve arról a részről, amit kijelölt számunkra. Az ő dicsőséges igének hirdetése által nem csak hinni, ahogy testvérünk mondta, hanem tudatában lenni annak, hogy Isten kinyilatkoztatja azt az ígével összhangban, amit üzen hozzánk, hogy itt nem emberek szava van hirdetve, hanem Isten szava. Hogy itt nem emberek véleménye van közhírétéve vagy terjesztve, hanem Isten szól hozzánk az ő ígéjén keresztül. És ezért tudatosak vagyunk afelől, hogy kiben hiszünk. Azt is tudjuk, hogy miben vagy mit hiszünk. És ekkor azt mondja Branham testvér egy prédikációban, ismerjétek fel a napot és annak üzenetét. Aki nem ismeri fel az isteni meglátogatás napját, az üzenetet sem fogja felismerni. El fog menni mellette annélkül, hogy figyelembe venné. De Isten kegyelmes volt hozzánk, megismertette velünk az ő útjait, és meg fogja velünk ismertetni az ő végzéseit is. Mert megvan írva Mózesről és Izrael népéről, hogy megismertette Mózessel az ő útjait, és Izrael fiai megismerték az ő végzéseit. Nem marad meg csak annál fogva, hogy Isten megismerteti velünk az ő útjait, Isten tehát meg akarja ismertetni velünk az ő végzéseit is, azáltal, hogy megerősíti az ő szavát. Ha megemlékezünk az ő útjain őróla, akkor ő meg fogja tenni, amire szükségünk van. Különösen a kegyelem, hogy kitartsunk a türelemben, amíg Isten órája el nem érkezik, és a munka a befejezéshez közeledik, és végre lehet hajtani. Amint tudjátok, amikor arra gondolunk, hogy az egész világ meg legyen ragadva ettől az ige hirdetéstől, meg kell legyen ragadva, akkor rájövünk, hogy nem csak itt és amott lesznek egy kevesen, hanem Isten mégis egy gazdag aratást fog betakarítani. Én magam nagyon hálás vagyok a Szovjetunióban bekövetkezett fordulatért. Ezt egészen nyíltan ki tudom mondani. És ha valaha is szívből kívántam egy embernek a Földön valami jót és sikert, az Mihály Gorbacsov barátom volt. Isten áldja meg őt valóban igazán, és el tudjátok képzelni, amikor egy ilyen ember nyíltan kijelenti, hogy amit Stalin tett a keresztényekkel, az szörnyű dolog volt, és hogy most törvényekkel akarja biztosítani, hogy mindenki szabadon kifejthesse a véleményét, és azt higgyen, amit akar. De hiszen ez egy olyan fordulat, amiről néhány évvel ezelőtt még álmodni sem mertünk volna. De tisztában vagyunk vele, hogy az idő sürget, mert az evangélium hirdetve kell legyen minden népnek, minden nyelvnek és nemzetnek. És higgyétek el nekem, különösen azokban az országokban, ahol nem létezett szabadság, ott majd fellélegzenek még, és nagy tömegekben gyűlnek majd össze, hogy meghallgassák Isten igaz ígéjét. És ez egyben a mi óránk is akkor, Isten maga irányítja még a politikai viszonyokat, vagy viszonyokat, fejleményeket is, hogy azok illeszkedjenek az üdvösség, az Isten üdvösséghez. Mert meg kell felelniük annak, amit Isten üdvösséges tanácsában elhatározott, és ezért kell mindezeknek a dolgoknak megtörténniük. Csak ma adták át a hírt, hogy félő, hogy nem fog kitartani. De bízunk Istenben, hogy minden az ő akarata szerint fog történni. A Zsoltárokban megírt íge szavakban olvasva lett nekünk, dicsőítsétek velem együtt az Urat, és hadd magasztaljuk együtt az ő nevét. Mi mást is tehetnénk ennél többet, mint hogy dicsőítjük az ő nevét, amelyet olyan dicsőségesen kinyilatkoztatott nekünk. És ez esetben is megint csak nem az hitről van szó, hanem annak kinyilatkoztatásáról, amiről hiszünk, hogy az üdvösség isteni felismerete nyilvánvaló legyen. A Zakariás imájában elolvashatjátok, hogy Isten népe el kell jusson az üdvösség felismeréséhez. Egy isteni felismerésről van szó. A 8. vers azt mondja itt, az Úr angyala körülveszi az Isten félőket, és meg is menti őket. Ízleljétek, és lássátok, milyen kedves az Úr. Hadd ízleljük meg, hadd lássuk meg, milyen barátságos az Úr. Nem csak hallani róla, nem csak vizuális leckéket kapni belőle, hanem hadd tapasztaljuk meg Istent gyakorlatilag is. Ízleljétek és lássátok, milyen barátságos az Úr. Féljétek az Urat, ti szentjei valamennyien. Mert akik félik őt, azok nem szenvednek hiányt semmiben. A fiatal oroszlánoknak éhezni kell és szenvednek, de akik az Urat keresik, azoknak nincs hiányuk semmi jóban. Mi is ugyanezt mondhatjuk. Ezután megnéztem a 33. Zsoltár is, a 6-től a 9. versig. Itt az áll írva, az Úr szavára lettek az egek megteremtve, és minden seregük az ő szájának lehelete által. A tenger vizeit, mint bástyát halmozza fel, és az árvizeket raktárakba rakja. Félje és tisztelje az egész föld az Urat. Reszketnie kell az Úr előtt a föld minden lakójának, mert amit ő kijelentett, az megtörtént, amit megparancsolt, előállt. És ezután áll az, talán amit Méner testvér akart mondani a 10. versben. Az Úr megszegte a pogányok tanács határozatát, meghiúsította a nemzetek gondolatait. Az Úrnak tanács határozata örökké fennáll, az ő szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nép, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet magáinak választott ki. És szívből vallhatjuk, hogy az Úr az Isten, az Úr a mi Istenünk. Áldott az a nép, amelynek Istene az Úr. És mi megvalljuk, hogy Jézus Krisztus az Úr. És amikor azt mondjuk, akkor úgy értjük, hogy ő az Isten, mert az Úr az Isten, és Isten az Úr. Az Úr tanács határozata örökké valóságig megmarad. Az ő szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Bármi legyen az, amit Isten elhatározott, azt véghez is viszi. Az ő tanács határozata örökkévalóan fennáll, és az ő szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Hadd hagyjuk mi, hogy legyünk besorolva Isten eme védett népe sorai közzé, és fogadjuk el azt a majdnem üdvösségesen hangzó figyelmeztetést vagy célzást is, hogy boldog az a nép, amelynek Istene az Úr. Az a nép, amelyet sajátjává, a különleges tulajdonává választott. Mi az ő tulajdona vagyunk. Nem tudjuk megváltoztatni, ő megfizette az árát, mi már nem tartozunk önmagunknak, ő hozzá tartozunk. Ez nem csak egy dolog, amit hiszünk, hanem valami, aminek tudatában vagyunk. Az ő szelleme tanúságot tesz a mi szellemünknek arról, hogy Isten gyermekévé lettünk. Ezt nem beszéltük valahogy be magunknak. Volt egy adott pillanat az életünkben, egy dicsőséges, üdvös óra a mi életünkben, amit én annak neveznék, amelyben áttörtünk. Áttörtünk Isten jelenlétébe, és megtapasztaltuk őt. És az ő szelleme képes volt tanúságot tenni a mi szellemünknek arról, hogy Isten gyermekei lettünk. Nem csak a hit önmagában, hanem az Istennel szerzett tapasztalat, az átélés. Ez csak egy része, egy összetevője az egésznek. Itt az áll továbbá. Felhalmozza a tenger vizeit, mint egy bástyát. Megtette, amikor átvezette Izrael népét a Vörös tengeren, ott a vizeket jobbra és balra felhalmozta, mint egy bástyát. Mint egy bástyafalat alkotott nekik. Még az emberi elme is megáll, és azt kérdezi magának, hogyan lehetséges ilyesmit véghez vinni. Végül is a víz mégiscsak víz, és azt nem lehet olyan szorosan formálni, vagy sűríteni. De Isten úgy tudja formálni a vizet is, mint egy cementfalat. Ő az Isten, és egyáltalán nem kell még erőfeszítéseket sem tennie ennél fogva. Kimondja, amit akar, és már ott is van. Parancsot adott, és létezően fennáll. Pontosan úgy jött elő, ahogy mondta. Ez mind a mai napig így van. Istenünk szava egy mindenható szó. Engem nagyon megörvendeztet az, hogy Isten ilyen hatalmas tetteket hajtott végre az ő népe körében. És nem csak, hogy elvégezte, hanem ő még ma is ugyanaz. Mert megvan írva itt fenn, így áll a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 8. versében, és mi is így akarjuk újra átélni. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Félje az egész föld az Urat. Reszketnie kell az Úr előtt a föld minden lakójának, mert ő kimondta és előállt. Parancsba adta, és létezően fennállt. Az Ézsaiás prófétából szeretnék felolvasni ehhez. Az Ézsaiás prófétából a 48. fejezet a 20. versétől. Ézsaiás 48 a 20. verstől. Menjetek ki, vagy vonuljatok ki Babilonból, meneküljetek a káldeusok földjéről, hirdessétek ezt ujongással, és hallassátok hangosan. Hirdessétek az örömhírt a világ végéig. Hirdessétek az Úr megváltotta szolgáját Jákobot. nem szenvedtek szomjúságtól, amikor a sivatagon keresztül vezette őket. A sziklából adott nekik vizet, vagy fakasztott vizet nekik. És a sziklát meghasította, hogy víz csordult ki belőle. Aztán a gonoszokhoz fordulva azt mondja, nincs péke, azt mondja az Úr a gonoszoknak. Ez az Isten törvénye, hogy az ember, aki bűnben születik, semmi jóra nem alkalmas, és nem is lehet az. De ha megtapasztaltuk a békességet Istennel, akkor béketeremtőkké váltunk. Ő megváltotta az ő népét. Ő táplálta őket, vízzel is ellátta őket, meghasította a sziklát, és víz áradt ki belőle. Pál apostol az 1. Korintus 10-ben még részletesebben kifejti, és utalással van arra, hogy az Úr milyen módon vezette az ő népét. Miért vannak megírva mindezek a dolgok? Hogy tudatva legyen velünk, hogy Isten gondoskodik az öveiről. Az 1. Korintus 10. fejezet az első verstől. Mert nem akarlak titeket tudatlanságban hagyni afelől, szeretett testvéreim, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő védelme alatt álltak, és mindnyájan keresztül mentek a tengeren, és mindnyájan részesedtek a keresztségben Mózes által a felhőben és a tengerben. És mindnyájan ugyanazt a szellemi eledelt ették, és ugyanazt a szellemi italt itták. Ők ugyanis egy szellemi kősziklából ittak, amely kísérte őket, és ez a kőszikla Krisztus volt. Micsoda csodálatos szava az ígének. Üdvösség kősziklája, amely megvan nyitva előttem, rejts el engem, örök menedék te benned, legyen a víz és a vér a te oltaladból üdvös számomra, szentárvíz, hiszen mindannyian ismeritek ezt a csodálatos éneket. Egy szellemi szikla kísérte őket, és ez a szikla Krisztus volt. A tegnap már röviden érintettük a Máté evangélium 16. fejezetét, amikor az Úr azt mondta Péternek, te vagy Péter, és erre a kősziklára, de nem te reád, hanem erre a kősziklára lett megalapítva, a Jézus Krisztus isteni kinyilatkoztatására lett megalapítva ez az új szövetségi gyülekezet, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni, vagy győzedelmeskodni rajta. És valószínűleg még a saját szemeitekkel meg fogjátok látni, hogy az ellenség valóban mindent be fog vetni vallási megtévesztéssel, valóban mindenen felül kerekedik, ami nem rendelkezik Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával. Nem is tudom, úgy tűnik, ez nem ütött igazán át, amit mondtam. Talán meg kellene próbálnám egy kicsit világosabban megfogalmazni. Ennek magatok is szemtanúi lesztek, vagy már nagy mértékben tanúi is lettünk annak, hogy mindazok, akik nem tudják, miről van szó, és mire megy manapság, és nem fogadták el a kinyilatkoztatott ígét, ők már is az egyházak világtanácsába tömörültek, több mint 300 keresztény csoportosulás, egyházak és szabad egyházak vannak, és így vezetik őket a vágóhídra. Legyőzi őket az ellenség. Amikor tehát az Úr Jézus azt mondja, hogy az ő gyülekezetét erre az isteni sziklára fogja megalapítani, és a pokol kapui sem fogják legyőzni, akkor ezt mindkét oldalról tekintetbe kell vennünk, és egyszerre látnunk kell, hogy mindent legyőz a pokol, ami nincs kiragadva, vagy nem lesz kiragadva a Jézus kinyilatkoztatása által a pokolból és a pusztulásból. Megértettük ezt? Néha úgy tűnik nekem, hogy túl alacsonyan értékeljük azt, amit Isten adott nekünk, amiben részesített bennünket, és hiányzik valóban a háládatosság az Úr iránt, amiért olyan hűségesen szólt hozzánk, és megőrzött minket az ő ígéjében. Elfogadhatjátok tőlem, és higgyétek el, hogy mindent magával fog ragadni, de az élő Isten gyülekezete szilárdan meg fog állni, mert a Jézus Krisztus kinyilatkoztatására lett megalapozva, és éppen ez az, ami mindenki másnak megbotránkozást okoz, számunkra áldássá vált. Amen. Amen. Mindenki neki megy, és megbotránkozik a kőben, abban a kőben, amely a sarokkővé vált, és engedetlenségükben ellenszegülnek az ígének. Hála legyen az Úrnak, hogy az ígének való engedelmességben nem ütköztünk bele, hanem fellettünk emelve általa. Számunkra az Úr nem lett a botladozás kövévé, vagy a megbotránkozás sziklájává, hanem egy drága sarokkővé, amely egyúttal a zárókő is, amely elkezdte a művet, és be is fogja fejezni azt. Aki elkezdte a művet, és be is fogja fejezni azt. De ezt valószínűleg újra el kellene mondani. Minden, ami nem az isteni kinyilatkoztatás által lesz beillesztve a gyülekezetbe, és nem válik annak egy részévé, tagjává Jézus Krisztus testének, és nem rendeli alá magát a fejnek, az minden vallási művelettel együtt fog működni, a széles útját járva, és az ellenség magával fog ragadni mindent, ami nem a hit szent alapjára épült, és kérem, fogadjátok el tőlem, elvégre ez az az idő, amikor az embereknek meg kell hozniuk a döntésüket. És itt Branham testvér prédikációjára gondolok, a Fenevad jele című prédikációjára. És azt mondja, vagy Isten pecsétje lesz rajtatok, vagy a Fenevad bélyege. Nem lesz többé semlegesség, és ez már ma is így van. Nem egy olyan dolog, ami még jövőben lenne, az emberek már is meg vannak jelölve, már is meghozták a döntésüket. Áldott az az ember, áldott vagy te, áldott vagyok én, ha jó döntést hoztunk, és Isten oldalára állítottuk magunkat. Egyszerűen helyesen cselekedtünk, és igazat adtunk Istennek. De Ézsaiás próféta így kiállt fel, ki hisz a mi ige hirdetésünknek, és kinek nyilatkozott ki az Úr karja. A tegnapi napon olvastam még a Szabad Egyházak és az EKD szövetségi újságában. Egy különleges konferencián ők meg akarják ismertetni az egész világgal azt a témát, hogy Krisztus az Úr. Anélkül, hogy tudnák, mit is akarnak ezzel voltaképpen mondani, vagy kifejezésre juttatni. Már most, ha mi az íge és a szellem kinyilatkoztatásával jönnénk, és azt mondanánk, kedves barátaim, tudjátok-e egyáltalán, hogy mit mondtok ezzel, vagy milyen témát tűztetek ki ezzel magatoknak, olyan könnyű mondani, hogy Jézus az Úr, és mégsem lehet tudni, hogy mi vagy milyen kérdésről van szó. Két másik testvérrel együtt részt vettem én is egy kongresszuson, ott ez állt a jelvényen, amelyet mindannyiunknak viselnünk kellett, hogy Jézus az Úr. Természetesen ez egy szlógen ezekre a napokra, hogy Jézus az Úr. De mi van ezzel kifejezésre juttatva? Vajon itt lennének ma az emberek? Mondom nektek, hogy elütné a lélegzetünket és látásunkat, ha világossá tennék ők számunkra, hogy mit értenek ők ez alatt. Hála legyen ezért tehát az élő Istennek, aki kinyilatkoztatást adott nekünk. Amikor azt mondjuk, hogy Jézus az Úr, akkor úgy értjük, hogy ő az Isten, akin kívül nincs más. Nincs egy nagy Isten és egy kis Úr. Van egy Úr, aki egyúttal a mindenható Isten is, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Ezért is hálásak vagyunk a mi Istenünknek. Hadd térjünk át a második Timóteus 1-re, majd tovább megyünk a Róma 10-hez. Az íge, amit szeretett testvérünk itt felolvasott. A 2 Timóteus 1 a 12. verstől. Ez az oka a jelenlegi szenvedéseimnek is, amelyek miatt azonban nem szégyellem magamat, mert tudom, hogy ki az, akiben vetettem a bizodalmamat. És biztos vagyok benne, hogy elég erős ahhoz, hogy megőrizze a rám bízott javaimat addig a napig. Nem akarok itt semmit hozzátenni az ígének eme szavához, de hangsúlyozni szeretném. Nem csak, hogy meg fogja őrizni a ránk bízott javakat, ő meg fog őrizni téged és engem is a kísértés órájában, amelynek el kell jönnie az egész világra, és már is megérkezett. Együtt meg fog tartani bennünket azzal, amit ránk bízott. Egészen a ma napig tudnillik az ő visszajövetelének dicsőséges napjára. Ezt teljes szívemből és lelkemből hiszem. De jó, hogy voltak már előttünk is emberek, akik pontosan ugyanígy látták és átélték. Milyen szép, hogy van összehasonlítási lehetőségünk, hogy ellenőrizhetjük, hogy jó úton járunk-e. Van ugyanis egy út, ami az embernek úgy tűnik, hogy helyes, és mégis a romlásba vezet. És van egy olyan út is, ami az élethez vezet. És csak kevesen vannak, akik rajta járnak. Én nem szégyellem magam, mert tudom, hogy kiben hiszek. És én az én bizodalmamat őbeli helyeztem, és biztos vagyok benne, hogy elég erős ahhoz, hogy megvédje a rám bízott javakat egészen addig a napig. Végül is ő rendelkezik a teljes áttekintéssel. Ő azt mondhatta, nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Ő az, aki azt mondhatta, senki sem fogja kiragadni őket az én kezemből. Mi meg vagyunk jelölve az ő tenyerének a felületén. Ő hordoz minket, ő megvilágosít minket, ő velünk van, megtart. A Római Levél 10. fejezetében Pál apostol hasonló gondolatokat fogalmazott meg és juttatott kifejezésre. Az első verstől olvassuk, mielőtt a 8. vershez érnénk, valamint a 11. és 13. verset is, de hiszen mindenütt csodálatos gondolatok lettek kifejezésre juttatva. Róma 10. fejezet az első versétől. Szeretett testvéreim, szívem őszinte vágya és Istenhez intézett imám értük, hogy üdvözüljenek, hogy meglegyenek mentve, mert tanúságot kell tennem róluk, hogy buzgulkodnak Isten iránt, de sajnos nem a helyes felismerésben. Ha tekintetbe akarnánk venni a társusi Saul megtérésének a történetét, és meghallgatnánk, mit mondott később, én buzgulkodtam az én atyáim hitéért. De ő tudatlanságból buzgulkodott, nem az Isten helyes felismerétében, hanem a benne élő hagyományok miatt, amelyet magába hordozott. Már sokszor elgondolkodtam rajta, el is mondtam itt, hogy mi játszódhatott le Pál apostol fejében, miután az Úr kinyilatkoztatta magát neki, és visszagondolt arra, az alatt az idő alatt, amikor Isten leghatalmasabb munkája zajlott le a Földön, ez a nevezzük szegény ember egy Gamáliel lábainál ült, hogy a tudást elsajátítsa magának. Később pedig azt kellett mondania, vagy mondhatta, hogy az egészet söpredéknek tartja, Isten felismerése érdekében. Itt kiállítja a zsidóknak szóló tanúvallomást, akkor azt mondja, mert tanúságot kell tennem mellettük, hogy buzgulkodnak Istenért, de sajnos nem a helyes felismerésben. Nem akarjuk itt magunkat felmagasztalni, ezt is hangsúlyozta már szeretett testvérünk. De mennyi buzgóság van a mi napjainkban. Nagy keresztes hadjáratok, nagy evangelizációk, és az emberek csak helyet cserélnek, vagy átmennek az egyik felekezetből a másikba. Felemelik itt a kezüket, éljeneznek, ott a végén már csak szél volt az egész. Nem volt újjászületés, nem volt semmiféle isteni mag. És Ézsás prófét azt mondja, vajudási állapotba kerültetek, és amikor szültetek, csak szél volt. Mit fog mindebből megmaradni, ha nincs elvetve az isteni újjászületés szükséghez isteni mag? És ez egy igazán komoly és kemény beszéd. Vagy azt akarja nekem valaki mondani, hogy csak azért, mert fúj a szél, vagy esik az eső, születés történik? Nem. Kell lenni egy egyesülésnek, kell lenni egy magnak, és ha ez az isteni magja nincs létezően ott, hogyan születhetnének újjá az emberek? Lehet olyan szlógenünk, hogy újjászülettél, de ez semmi. Az újjászületni Isten ígéjének örök magva által. Sokan fogják azt mondani, Uram, Uram, és azt hiszik, hogy ezen keresztül jutnak be Isten országába, de ez nem lesz lehetséges, ha csak valaki nem születik újjá. Máskülönben nem láthatja meg az Isten országát. Lehet buzgulkodni Isten országáért, mindent megtehet, amit csak tud, de ő maga nem fogja látni Isten országát. És ha egy ember újjászületik, akkor újjászületik az ígéből és Isten szelleméből, és akkor az ígé és a szellem által kapcsolatban van az ígével, és szívből befogadja és elhiszi, amit Isten mondott. Isten ugyanis nem lehet ellentétben önmagával, vagy önmaga ellen. Ha Istenből születtünk, akkor a szellem által kapcsolatban vagyunk az ígével, amely a mag. És ha ez nincs meg, ha az emberek ellenállnak az ígének, akkor valami baj van. Aztán van egy másik szellem, aztán vannak más dolgok, amelyek csak kifehérítettek valamit, ahol Isten szelleme valóban munkálkodhatott, elvégezheti Isten művét, és Isten ígéje ott van, ott az emberek kapcsolatba kerülnek Istennel, és meghallgatják, hogy mit akar mondani a szellem a gyülekezeteknek. Végül is Isten csak egyféleképpen munkálkodhatik, mégpedig az ő szava szerint. Máskülönben nem tudnánk megállapítani, hogy mi is történik most körülöttünk bibliailag. Mert azt kell tanúsítanom róluk, vagy mellettük tanúsítanom kell, hogy buzgulkodnak Istenért. De sajnos nem a helyes felismerésben. Most számos szentírás fel tudnák nyitni, hogy ezt a gondolatot kifejtsük. Olvassuk tovább a harmadik verset. Mivel ugyanis az Isten igazságosságát rosszul ítélték meg, és szorgalmasak voltak ellene, hogy a saját igazságukat érvényesítsék ellene, nem vetették allá magukat az Isten igazságosságának. Aki a saját cselekedeteiben, vagy az ő munkájában feltűnik, az nincs Isten munkájában. Aki a saját igazságában feltűnik, az nem ment be az Isten országába, igazságába. A buzgóságnak nincs semmi haszna, ha csak nem biblikus. Most felolvasom a 8. verset ugyanabban a fejezetben, Róma 10, a 8. verstől. De mit mond az írás? Tehát az írás. Közel van hozzád az íge, a te szádban van, és a te szívedben. Vagyis a hittel kapcsolatos íge, amelyet mi hirdetünk. Minden a hit alapjára lett helyezve és állítva. De a hit bibliai alapjára. Azt hiszem, tegnap este már elmondtam itt, amikor a Koméné beszél, azt mondja, szóljatok a hívőkhöz, és nem számít, hogy ki hol beszél, mindannyian a hívőkhöz beszélnek. És végül fel kell tenni a kérdést, hogy az egész világ hívő vajon, vagy mi legyen valóban a helyzet? A Biblia szemszögéből nézve csak azok hívők, akik úgy hisznek, ahogy Ábrahám is hitt. Vagyis azok, akik teljes szívükből hittek Isten ígéretében, és engedelmesen megtette, ami parancsolva lett neki. Így követte Isten útját, és meglátta Isten ígéretének beteljesedését. Nos, kik voltak éppen a mai hívők? Mindenki, aki hívőnek nevezi magát, valójában egyik gyülekezetből a másikba mehetnénk, és mindannyian azt állítják, hogy hívők. Egyetlen egyházban vagy szabad egyházban sem találtok hitetlen embereket. Mindannyian hívők. Amikor eljön a vasárnap, mind ott vannak. Mindannyian hívők. De ki hisz úgy, ahogy a Szentírás mondja? Ki hisz az ígéretekben, amelyeket Isten adott? Ki hisz igazán? És ez az, ami most számít, ami a lényeg. Nem csak valamit hinni, nem csak bármiben, hanem kiállni és harcolni azért a hitért, amely egyszer s mindenkorra adatott a szenteknek. És a szentek, akár proféták, akár Isten népe, bárkik is voltak, nem a magyarázatokat, hanem Isten igéjének hittek teljes szívből. Itt az áll írva, nevezetesen a hitről szóló íge, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallod Jézust Úrnak, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülni fogsz. Elmehetnénk ezzel az Ószövetségbe, Joel prófétához, ahol meg van írva, hogy mindazok, akik az Úr nevét segítségül hívják, meg lesznek szabadítva, üdvözülnek. Természetesen itt a Jáve név áll írva, hogy mindazok, akik segítségül hívják őt, a Jávéhoz hasonlóan lett Jasua nevet, Jáve, a szabadító, mindazok, akik segítségül hívják az Urat, akik megértették, hogy az Ószövetség Jávéja, az Új Szövetség Jasuájává vált. Mindig ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Az Ószövetségben, a szellemtestben, az Új Szövetségben pedig a húsvértestben. De mindig ugyanaz maradt. Remélem, ezt megértjük. A 11. versben ez áll. Nem azt mondja-e az írás, senki sem szégyenül meg azok közül, akik benne vetették bizodalmukat. Amen. Senki sem fog megszégyenülni azokból, akik az ő bizodalmukat ő benne vetik. Ha egy ember megszégyenül, akkor nem az Úrban vetette az ő bizodalmát. Vannak emberek, akik azt mondják, ó, ez is botránkozásomra volt, és amaz is, és így tovább, és akkor mindkét zsebükben jobbra és balra is telve vannak kifogásokkal. Nincs kifogás egy igazi hívő számára. Egy igazi hívő ember számára csak egy dolog létezik. Elfordulni önmagától, és minden embertől, és az Úrra tekinteni. Hittel elfogadni és befogadni azt, amit Isten felajánl, és ajándékoz nekünk, és addig haladni előre, amíg mindannyian a hitből a látás felé megérkezünk. Az előbbi olvasott szavak szerint meggyőződésben. Tudom, hogy kiben hiszek, és hogy ő képes megtartani a rám bízott javakat addig a napig. Mindannyian elhisztek el, ő képes lesz rá, és meg is fogja tenni. A továbbiakban azt mondja itt a 13. verstől. Mert mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, meg lesz szabadítva. Most pedig hogyan hívják őt segítségül, akiben nem tanultak meg hinni? De hogyan higgyenek abban, akiről még csak nem is hallottak? De hogyan halljanak róla egy íge hirdető nélkül, azaz, ha senki sem hirdet nekik az üdvösségre vezető üzenetét, és hogyan hirdesse neki bárki is az üdvösségre vezető üzenetet, ha nem lett elküldve és megbízva azzal, hogy ezt tegye, ahogy a Szentírás mondja, milyen szépek azoknak a lábai, akik örömhírt hoznak a jó dolgokról. Valóban egy örömteli és üdvre vezető üzenetet kaptunk, amely telve van a jó dolgok beszámolásával. Örülünk afelől, hogy Isten kegyelemből megadta nekünk ezt a jogot. Nem csak azért, hogy részt vegyünk bármilyen irányú ígehirdetésben, hanem azért, hogy ténylegesen részt vegyünk ezeknek a napoknak az ígehirdetésében. Hangsúlyozzuk, és újra elmondjuk. Még ma is úgy kell hinni, ahogy a Szentírás mondja. Aki meg akar állni Isten előtt, annak hinnie kell Isten ígéje szerint. Nem hiheti azt, amit akar, és ennél fogva azt gondolja, hogy üdvösségre jut. Csak egy út van, csak egy igazság, csak egy élet, és mindez Jézus Krisztus, ami Urunkban van. Boldogok vagyunk, ha készek vagyunk mindent félretenni, és tényleg komolyan venni mindent, és azt mondani, ó Istenem, segíts, segíts rajtam, mert magamtól nem tudom megvalósítani. Légy te kegyelmes hozzám, hadd járjak a te útadon, és megemlékezzek te rólad, és fogj meg engem a kezemnél fogva. Az idő, amelyben élünk, egyre komolyabbá válik, és egyre közelebb kerülünk az Úr eljöveteléhez. De másrészt látjuk a politikai és egyéb dolgok fejleményeit is. Nyilván mindannyian hallottátok és olvastátok ti is a napokban, az európai egység elő kell legyen mozdítva. Létre kell hozni az európai bankot, a központi bankot. Mindennek meg kell történnie a maga útján. Ugyanakkor látjuk, hogy a fenevad, amely volt és nem nincs többé, újra lesz, előjön, mint ez a régi római birodalom útat tör magának, és igen, a szemünk előtt felemelkedik, és hogy a vén parázna meglovagolja ezt a fenevadot, és szilárdan tartja a gyeplőt a kezében. Látjuk mindezt, és akkor tisztában vagyunk azzal, hogy az a kötelességünk, az a felelősségünk, hogy elvigyük az emberekhez az ez időre szóló ígéüzenetet, és kikürtöljük azt az egész világnak. Ti, én népem, jertek ki közülük, különítsétek el magatokat, ne érintsetek semmi tisztátalan, tisztuljatok meg ti, akik az Úr eszközeit hordozzátok. Hol lehet-e hallani ezt az üzenetet ma? Gyertek ki mindannyian. Azt mondják, gyertek be, mindenki számára van hely. Gyertek be, itt mindenki számára van hely. Nem, van egy isteni üzenet, és itt nincs helye mindenkinek, de van helye az Isten népének, az Isten népe számára, rendelkezésre álló pihenés az Isten népe számára, egy út, amely az Isten népe számára készült, és ezért ismét hálásak vagyunk. Nekünk nincs sehol olyan helyünk ezen a világon, még a vallásos világban sem. Nekünk nincs sehol semmi helyünk, nem is lehetne tudni, hogyan osztályozzanak minket. Mi vagyunk azok, akik ki kell mennünk a tábor elé. Legyünk egyszer egészen őszinték, ha valahol megkérdeznek benneteket, hogy igen, melyik közösséghez tartoztok te. Hiszen ez esetben mindenki dadok közülünk, még akkor is, ha a nyelv egyébként olyan gördülékeny. Ki az, aki meg akarja magyarázni? Valaki megkérdezi tőletek, igen, most kérem, mondja meg nekem, melyik közösséghez tartozik. Igen, és aztán először semmi sem jön. És akkor talán jön néhány szaggatott szó, igen, ezt nem olyan könnyű megmagyarázni, és minél többet akarunk magyarázni, annál tovább elkerültünk attól, amit meg kellene magyaráznunk. És végül igen, mit mondunk végül? Hogy az élő Isten gyülekezetéhez tartozunk. Igen, de akkor viszont kell, hogy legyen ennek egy neve az egésznek, kell legyen egy egyesület háta mögött, és mindannyian ismeritek ezeket a beszélgetéseket a munkából, az emberekkel való találkozásból. Nem lehet ide besorolni minket, ahogyan Izrael népet sem lehet besorolni, és ezt nagyon világosan észrevehetitek. Isten kiválasztott magának egy népet itt a földön, Izrael népét. És mi a helyzet velük? Meg van írva, hogy egyik királyságból a másikba, és egyik néptől a másik néphez mentek. És sátrakban vándoroltak, ide-oda lakott például Ábrahám, és azt mondta, nekünk itt a földön nincs maradandó lakhelyünk. A jövő várossát kereste. Egyetlen nép sem tudta hova besorolni. Izrael népék, ők azt mondták, miféle nép ez, és ez mind a mai napig így van. De nem akarunk itt semmi politikai dolgot mondani, de ez mégiscsak nyugtalanít minket, hogy valahogy egyetlen olyan országot sem említenek név szerint, amelyik más népek területeit foglalja el, akár az első világháború óta, akár a második világháború óta, vagy bármi is. Csak egyetlen egy országot használnak ütköző pontként, és azt mindig pellengére állítják, és mindig a megszállt területekre van utalás téve. Én pont fordítva látom a dolgokat, ahogy a politikusok látják. Úgy látom, hogy a föld Izrael népéhez tartozik, és ha a megszállás megtörtént, akkor mások foglalták el, de nem Izrael. Joggal tartozik Izrael népéhez. Isten határozta meg a határokat. De valószínűleg így kell lennie, hogy beteljesedjen az Zakariás próféta szava, miszerint Jeruzsálem minden nemzetek számára emelőkő, nyomtatókővé lesz, és mindazok, akik fel akarják emelni ezt a követ, az újukat véresre horzsolják. De ezt csak azért említjük, hogy összehasonlítást tegyünk Izrael népe és az élő Isten gyülekezete között. Hová lehetett Pál apostolt besorolni az ő megtérése után? Agrippa azt mondta, te rólad már annyit hallottunk, és pedig azt, hogy te ehhez a különleges irányzathoz tartozol, amelyet szektának neveznek, és így tovább, és így tovább. Mindannyian elolvastátok ezt az apostolok cselekedeteiben? Korábban olyan szépen be volt sorolva. Azt mondja, én farizeus voltam, és a farizeusok közül való voltam, és ezt is fel tudtam mutatni azt is. És utána azt mondja, igen, mindenki játékszerévé váltunk. Sehova sem lehetett többé besorolni azután. Sem a farizeusokhoz, sem a saduceusokhoz, sehova sem. De Isten a megfelelő helyre helyezte őt. És ott megtalálta az Isten által neki rendelt feladatot. Ennél fogva szeretett Branham testvérünkre gondolok. Dr. Roy Davis szentelte őt fel a szolgálatra, és meg is keresztelkedett általa. És ez a fiatal William Branham, aki akkoriban ebben a még viszonylag szabad baptista gyülekezetben megkeresztelkedett, hogy hagyta magát megkeresztelni, azt mondta Davis úrnak, szeretném, ha megkeresztelnél, de jól figyelj és hallgass ide, hogyan akarok megkeresztelkedni általad. Nevezetesen az apostoli mintakép szerint az Úr Jézus Krisztus nevében. A férfi bólintott, majd meg is tette. De tudjátok mit? Amikor ugyanez az ember aztán meghallotta, hogy Isten mit szándékozik tenni ezzel az emberrel, akit ő bibliai módon megkeresztelt, akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá. Te, a te kis műveltségeddel azt akarod mondani nekem, hogy az emberek el fognak jönni, hogy meghallgassanak téged? Már ma megmondhatom te neked, hogy kinek fogsz te prédikálni, vagyis a kápolnában lévő oszlopoknak, de nem az embereknek. És akkor Branham testvér azt mondja, Mr. Davis, tiszteletben kell tartanom, amit mond, de ha Isten elhívott engem, és elküldött engem, akkor ő majd elhívja és elküldi azokat az embereket is, akiknek prédikálnom kell. De attól a naptól kezdve a mi testvérünket nem lehetett sehova sem besorolva. Kivetették őt elég sietősen abból az egyesületből, amelyben egy nagyon rövid ideig volt. Talán csak azért, hogy a prédikátorrá felszenteljék, ahogyan az angol nyelvi világban úgy történik. A lelki pásztor vagy prédikátor egyúttal az anyakönyv vezető is, és Branham testvér sokszor volt már anyakönyv vezető, és összeírta házasságokat, és megáldotta őket, ahogy itt az anyakönyvi hivatalban is tenné itt. Nálunk egy ember. De mit akartam ezzel mondani? Amit mondani akartam, az a következő. Isten minden emberének életében elérkezett egy nap, amikor már nem ott volt a helyük, ahol korábban egyszer voltak. Elkezdődött egy új életszakasz, egy új fázis, egy új feladat, egy új tevékenységi kör. És elmehetnénk az egyház történelembe, és megnézhetnénk. Egy Luther Mártonnak megvolt a helye, és ott csúszott fel a lépcsőn, az úgynevezett Szent Péter templomában. És akkor hirtelen nem volt többé ott a helye. Kint volt. De Isten elküldte hozzá a népet, hogy hallják az ígét. Elmehettek így az összes többiekhez is, egy John Wesleyhez, az anglikán egyházban, és bárkik voltak ők mindnyájan, Moody és Finney, és így tovább. Vagy sokakat is meg lehetne nevezni. Hirtelen nem volt semmi keresnivalójuk már ott, ahol korábban az otthonuk volt. Isten fogta őket, és nagyon nagy feladatra rendelt el őket a maguk idejébe. És mi is ugyanezt mondhatjuk, nem arroganciában, ahogyan arra korábban is rámutattuk, de legyünk egészen őszinték, mindannyiunknak megvolt a magunk helye, itt vagy ott, és hirtelen megéreztük Isten hívását, és megértettük, hogy a mi helyünk abban van, ami atyánké. Ahogyan Jézus Krisztus mondta annak idején, nem abban kellene nekem is lennem, ami az én atyámé, elutasítva, mindenki más által visszautasítva, megvetve. Hol lenne egy próféta, akit nem üldöztek volna? Hol egy Istentől küldött, akit nem köveztek volna meg? És a világ nem volt méltó hozzájuk, de ők hordozták a nemes magot. Nekünk nincs helyünk sehol a világon, nem ebben a klubban, nem egyben a szövetségben, sehol. Nem arra vagyunk rendeltetve, hogy bárhol is legyen valahol a helyünk. Mi eleve elrendeltettünk arra, hogy kimenjünk, kivonuljunk a tábor elé, hogy viseljük a Krisztus gyalázatát, hogy hirdessük az ez időre szóló ígeüzenetet, azt, amire elhívást kaptunk. Az biztos, hogy fáj nekünk, az, ahogy megneveznek, de ez végül biztosan nem fog számítani semmit. A vég lesz megkoronázva. és jól járnak mindazok, akik hagyják magukat elhívni, és nem néznek vissza többet, akik nem tekintenek vissza, akik nem mondják egy napon azt, ó, bárcsak ne hallottam volna meg erről a hívásról semmit soha, vagy bárcsak ott maradtam volna, ahol voltam, akkor mindezek a dolgok nem lettek volna olyan nehezek, mint amilyenek most lettek. Nos, igenis, mit akarsz elérni? El akarod elérni a célt? Akkor készen kell lenned arra, hogy magadra vedd a nehézségeket, hogy mindent eltűrj magadon. És mi áll írva Mózesről, hogy nagyra becsülte a Krisztus gyalázatát, mint az egyiptomi kincsnek a tulajdonába, kincseknek, aki a tulajdonába lenni, mert szem előtt tartotta a mennyei jutalmat. Ha te tudod, hogy kiben hiszel, és ha hiszed, hogy ő mindvégig megőrzi a rád bízott javakat, és téged is megőriz együtt ezzel a javakkal. Igen, akkor ne nézz hátra, hanem nézz előre, nézz Jézus Krisztusra, a hit elkezdőjére és tökéletesítőjére, és végezz egy egész dolgot az Isteneddel, nem csak egy fél dolgot, hanem az egyet, az egészet, és mondd, Uram, itt vagyok, nem csak szimpatizáns akarok lenni, hanem élményt akarok szerezni. Át akarom élni a dolgot, meg akarom kóstolni, látni akarom, milyen kedves vagy te, Uram. És meg fogjuk kóstolni, hiszen már is megkóstoltuk, majd meglátjuk, már is láttuk. Ő jóságos és barátságos, ő hűséges és nagy jóságú. Nekünk meg kell hoznunk a döntést, milyen útat akarunk járni, és milyen célt tartunk szemünk előtt. Ne zsörtölődjünk úgy, mint a többiek, akik zsörtölődtek, majd nem érték el a célt sem. Tudjátok, a nép akkoriban Mózeshez odament, és azt mondta neki, bárcsak ne vezettél volna ki sose minket Egyiptomból. Most itt kell élnünk, és szenvednünk, és így tovább sínylődni. De hiszen ismeritek a Szentírást. Ki volt az, aki kivezette őket? Mózes vagy Isten? Istennek szüksége volt Mózesre, mint szócsőre. Isten azonban felemelt kézzel vezette ki Izrael népét, és elküldte hozzájuk az ő prófétáját, hogy átadja nekik az ő üzenetét. Nem zúgolódni, nem panaszkodni, hanem hálásnak lenni, hogy Isten gondoskodott, foglalkozott velünk. Hálásak vagyunk, hogy ebben az időben szólt hozzánk. Hálásak vagyunk, hogy hihetünk, ahogy a Szentírás mondja. Hálásak vagyunk azért is, hogy a dolgokat biblikusan tudjuk értelmezni. És egyszerűen azt mondhatjuk, Uram, itt vagyok, védj engem, és tégy belőlem, vagy velem valamit, ami jó a te szemedben. Legyen meg a te útad a te népeddel. Aki az Úrban bízik, az nem szégyenül meg senki közülük. Hadd bízzunk benne a végsőkig. És ő mindent jóvá fog tenni az ő nevének dicsőségére. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Meghajtjuk a fejünket, becsukjuk a szemünket, megnyitjuk a szívünket, hadd legyen megtalálható bennünk a háládatosság. Hálásak lenni azért, hogy az Úr megmentett minket, hogy megbocsájtott nekünk, hogy kegyelemből üdvösséget adott, vagy szerzett nekünk, hogy megkaptuk azt a jogot, hogy Isten gyermekévé lettünk, akik nem emberi akaratból, nem emberi vér által születtek, hanem Istentől, vagy Istenből születtek, az ígéből születtek, a szellemből születtek egy élő reménységre. Valóban nagy kiváltság az elsőszülöttségi jog. Halleluja! Az elsőszülöttségi jog és az elsőszülöttek a bárány vére oltalma alatt vannak. Az elsőszülöttek megmaradnak őrizve, az ellenség nem érhet hozzá a lelkükhöz, az életükhöz sem. Ő kiszabhat megpróbáltatásokat az életünkre, ő tüskessé és meredekké, tövisessé teheti az útunkat, de a lelkünket nem érintheti meg. Az elsőszülöttekkel együtt sok testvér között meglátják Isten színét. Vagy arcán. Bizonyosságunk van, nem csak a hitünk, hogy így lesz, mert megvan írva, itt vagyok én, és mindazok, akiket Isten nekem adott. Hűséges Uram, mi tudatosak vagyunk e felől, amint Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre kél. Hűséges Istenem, te látod a gyülekezetet, te úgy látsz bennünket, mint egy kis nyájat. Innen és onnan, egy fő alatt, összegyűlve, egyesülve, alattad a gyülekezet feje alatt. Hisszük, hogy te jársz a hét aranygyertyatartó között, vagy közepén, hogy neked van egy útad a te népeddel, hogy te magad elküldtél egy prófétát, aki hirtelen minden táboron kívül állt, hogy a te nevedben, a te szavad által hívjon ki mindenkit, aki hajlandó viselni Krisztus gyalázatát. Ó Istenem, akiket nem az ember dicsősége érdekel, hanem Isten dicsősége. Szeretett Uram, a külön választottak valamennyien a te nyomdokaidban lépnek, téged is kivetettek. És azt mondták neked, nem akarjuk, hogy ez uralkodjon felettünk. Kicsoda ő tulajdonképpen, honnan van neki ez a bölcsessége, és így tovább. Uram, a te néped összegyűlt ezen a helyen. Az írás szava szerint, gyűjtsétek össze hozzám az én népemet, a hűségeseket mind, akikkel szövetséget kötöttem az áldozatnál, egy örök szövetséget, egy új szövetséget, egy új életet, egy új testamentumot a te véredben, a te népeddel, egy elsőszülött te sokasága a bárány véle alatt. Igazságos és hűséges vagy te, ó Uram, és amikor a folytogató angyal tombol az országban, így hit által tudatosak lehetünk afelől, hogy szívünk ajtófélfájai a bárány vérével lettek meghintve, és hogy megmaradunk őrizve. De nem önmagunkban, vagy önmagunkból kimenve, hanem Isten kegyelme által, amely eljött hozzánk, és amelynek részessévé lettünk. Szeretett Uram, szívünk túlcsordul a dicsérettől és a hálától. Tisztán látjuk felkent szemmel, hogyan teljesedik be a prófétai szava az ígének. Uram, az összes gyomnövény össze lesz gyűjtve, látjuk, de a te néped külön lesz választva. Szeretett Uram, mielőtt ez a kötegelés és minden, ami most zajlik, keleten is bekövetkezik, te gondoskodni fogsz arról, hogy megnyíljanak az ajtók a ránk bízott utolsó isteni üzenet ígehirdetéshez. Ó Uram, hálát adunk neked, hogy semmit sem adtunk hozzá, és semmit sem vettünk el belőle, hanem az ígének ezt a tiszta, szent, isteni kinyilatkoztatását vihetjük el a te népednek. És akinek van füle a hallásra, hallja, hogy mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Hűséges Istenem, mi semmit sem jelentünk, de Te vagy minden, és mi szeretjük a Te ígédet, és szívünkben hordozzuk azt. bárcsak besorolnál bennünket az üdvösség végső eseményeibe, ahogy minden más a helyére kerül, hogy igazságot szolgáltassunk a prófétai időszakasznak. Így álláspontot akarunk foglalni mi is, mint a te néped. Az előtted való kiállásban védj el minden gyermekbetegséget tőlünk, vegyél el tőlünk mindent, ami a te szellemed útjában áll, Uram, hogy az Isten szeretete és az ő békessége közöttünk is megtalálható legyen. Uram, hogy minden véleménykülönbség, minden félreértés, ami amúgy is az ördögtől származik, hogy mindezek megszűnjenek, félretűnjenek, és mindannyian egy szívvel és egy lélekkel legyünk, hogy ne kinyilatkoztathasd magad. Uram, itt vagyunk, tudatosan a bárány vérének fedezéke alá helyezzük magunkat, a te szellemet vezetése alá, és a te ígét alá helyezzük magunkat, ahogyan te szeretnéd, vagy akarod. Könyörülj rajtunk, bocsáss meg mindent, ó Uram! Bocsáss meg minden lemaradásunkat, hiányosságainkat, tisztíts meg minden folttól, minden ránctól. Mosd meg minket, tégy minket tisztává, fehérebbé, mint a hó. És erősíts meg újonnan, és alapozz meg minket újból, hogy többé ne fújjon ide-oda a szél bennünket, hanem legyünk szilárdak az üdvösség sziklájában lehorgonyozva. Szeretet Uram, te építed a te gyülekezetetet, és be fogod fejezni azt a te visszajöveteled dicsőséges napjára. Itt vagyunk, Uram, mint élő építő elemek. Építs be bennünket a te építményedbe, hogy visszatérhess, mint a zárókő, és hogy az egész tökéletesen illeszkedjen egymáshoz. A mennyasszony és a vőlegény, hús a te húsodból, csont a te csontodból, szellem a te szellemed, ből, és íge a te ígédből. Uram, itt vagyunk. Uram, mi nem illünk sehova be, semmilyen szervezetbe, semmilyen felekezetbe, sehova nem illünk be. De Uram, neked van egy helyed számunkra. Halleluja! És oda beilleszkedtünk. Dicsőség neked, az élő Istennek. És azt szeretnénk, hogy beillesz minket, és odaállíts minket, ahova tartozunk. Vegyél minket, és áldj meg minket a te kegyelmed gazdagságából, az Úr Jézus nevében. Amen.